Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Csányi Ágnes, a Halas Rádió főszerkesztője, egyben ugye kollégám is, illetve a Szilárd Gimnázium informatika, gyermek és ifjúságvédelmi felelős tanára. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz Erika, köszöntöm a hallgatókat.
Az Erasmus Plus programban te is részt vettél, a Szilárd is tanárok közül, most te következel, a te utazásod volt a következő. Mondd Ági, hogy te melyik országot választottad, és milyen képzés az, ami megtetszett neked?
Én Firenzét választottam Olaszországban, IKT, tehát ugye az informatika szakomhoz kapcsolódóan informatikai jellegű kurzusokat választottam, méghozzá kettőt, ez gyakorlatilag két különböző kurzus volt egymás utáni hetekben. Az első az videószerkesztés és forgatókönyvírás, amit egyébként egy mexikói filmes tartott, tehát teljesen hiteles volt, és fantasztikus tudásanyaggal rendelkezett. A másik hét, amit választottam téma, az pedig az informatikai alkalmazások, hasznos programok, közösségi média, veszélyei, haszna osztályteremben, osztálytermi környezetben, és ott is nagyon szerencsés voltam, mert nagyon-nagyon hiteles és gyakorlott trénert kaptunk, egy spanyol, fiatal, 27 éves, ez azért lényeges, azon kívül, hogy bűbájos volt, hogy ő maga is nagyon-nagyon használta és használja ezeket az informatikai eszközöket a koránál fogva is, és egy gyakorló középiskolában tanít, tehát tudja, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, ami hasznos, mi az, ami nem hasznos, tehát mik a valódi haszna ezeknek az alkalmazásoknak.
Rögtön beszélgetünk a képzésnek a részleteiről, de menjünk vissza a legesleg elejére az utazáshoz. Minden kollega, akivel beszéltem közületek, azért eseménydúsnak írta le az egyedül való kiutazást. Nálad hogy történt ez?
Ez pontosan így volt. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteget dolgoztunk vele már előtte, és nem csak a pályázat megírásra gondolok, mert abba Varga Judit igazgatónőnknek volt a legnagyobb feladata, hiszen ő hozta ezt a programot, ő népszerűsítette. Tehát maga a pályázat megírás az ő feladata volt nagy részt. Nyilván segítettünk, együttműködtünk, hanem a bátorság. Nekem az angolom nem volt lepróbálva idegen nyelvi környezetben, vagy legalábbis hosszú ideig nem, főleg úgy nem, hogy én szervezek mindent, illetve nyilván kaptunk segítséget a kurzusképző központhoz, de minden angolul. Tehát az emberben ott volt a félelem, ha nem jól fordítom, ha félreértem, akkor esetleg másik héten kötök ki, vagy nem jó repülőre szállok, vagy nem fogom megtalálni a szállást. Tehát én megmondom őszintén, hogy már 2-3 hónappal előtte én folyamatosan azt álmodtam, hogy Olaszországban vagyok, és eltévedek, és a metró aluljáróban ott állok, és fogalmam sincs, hogy merre kell menni, de még segítséget se tudok kérni, tehát teljes rongyázott háttal ébredtem reggelente, jó néhány napon, héten keresztül.
Akkor az én belső félelmek kivetítése volt tulajdonképpen. Ilyen lett a valóság, és azért biztos, hogy nem.
Az a nagyon érdekes a történetben, hogy nem. Tehát nyilván a valóságban az ember azért felcsévéli az eszét, meg sokkal könnyebb, mint ami ez úgymond rémálmainkban előjön, de a történetben tényleg volt olyan, hogy például ellopták a tárcámat a legutolsó napokban, és gyakorlatilag mindenféle papírok nélkül kellett megoldjam azt, hogy hazajussak. Tehát tulajdonképpen belekeveredtem egy olyan szituációba, ami a rémálmaimban volt, de hogy én azt gondolom, hogy az Úristen így működteti az életünket, hogy amitől félünk, avval szembe kell nézni, és amikor szembenézünk vele, akkor sokkal egyszerűbb, mert akkor meg lehet oldani, ahogy meg is oldódott tulajdonképpen az a probléma is, amiről beszéltem.
Kifelé menet az útról tudsz mesélni valamit? Mi az, ami nagyon tetszett? Azért nyilvánvalóan a repülőút és az egyéb pontosan odaérkező járművek alatt is biztos, hogy láttál valamit a természetben, ami nagyon megtetszett.
Hát a repülő utazás maga csodás. Én gondolom, hogy a hallgatók egy jó része már repült repülőgéppel, viszont egy jó része még nem. Aki még nem, és van rá lehetősége, mindenképpen próbálja ki. Ez valami olyan különleges érzés, ahogy felemelkedik a repülő a földtől, lehet érezni azt a hatalmas energiát, az ember beszorul az ülésbe, és érzi, hogy az ember képes olyan gépet gyártani, ami a levegőbe repül, annak ellenére, hogy fémből van, és csodás fölülről nézni a földet, a folyókat, az erdőt, a hegyeket, a felhőket. Egyszerűen szerintem ez olyan érzés, amit nem lehet megszokni. Tehát én pont néhány hónappal előtte repültem, de azelőtt vagy 20 évvel. És a vártnál sokkal nagyobb örömöt adott. Tehát, hogy annyira feldobja az embert, hogy milyen csoda létezik a világon, és ennek részese vagyok. Szóval nagyon jó volt a repülő, de ott is nagyon sokat izgultam, hogy fogom-e tudni, hogy melyik kapuhoz menjek, stb., de minden megtanulható. Tehát mindenkit nagyon-nagyon bíztatok, hogy bármennyire is izgul esetleg ilyen dolgok miatt, tegye ezeket félre, mert a valóság mindig sokkal egyszerűbb és biztonságosabb, mint ami ennek a félelmekben látszik.
Most jön egy kis zene, és utána meg tudják hallgatni, hogy a repülőtől hogyan jutott el pontosan Firenzébe a szállásadójához Csányi Ágnes. Maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Csányi Ágnessel, aki már elmondta, hogy Olaszországban ugye az Erasmus Plus program keretében hogyan is repült ki, de amikor megérkeztél, akkor Firenzében hogy jutottál el a fogadó családodhoz, milyen utat kellett még megtenned?
Hát én abban a szerencsés vagy nehéz helyzetben voltam egyszerre, hogy a repülőgépem, amit foglaltam, az csak egy héten háromszor ment, emiatt nekem 2 nappal korábban kellett megérkeznem, illetve 2 nappal később kellett hazajöjjek, mint ameddig az én képzésem tartott. Emiatt 3 szállásom is volt, tehát ugye a rémálmaim, hogy én el fogok veszni Firenzébe, tehát ezt nagyon be kellett gyakoroljam, mert 3-szor kellett megtaláljak valamilyen helyszínt, plusz még a kurzusképzőközpontot. Úgyhogy mindjárt az első az nehéz volt egyébként, de mindenen túl lehet esni, és egyébként akkor élmény túl esni rajta, és olyan büszke az ember magára. Meg az Úristennek nagyon hálás, hogy megtalálta. Nagyon meglepődtem, hogy nem beszélnek jól angolul az olaszok. Csak a nagyon fiatalok, tehát ez számomra meglepetés volt. Komolyan mondom, Budapesten még a takarító személyzet is beszél angolul. Ott pedig, tehát a buszsofőrökkel én nem tudtam kommunikálni, ami nagy csalódás volt, mert valahogy, mintha úgy emlékeztem volna, hogy azt mondták, hogy ott mindenki jól beszél angolul. Hát nem. Úgyhogy kézzel-lábbal. Addig eljutottam, hogy már azon a környéken köröztem a busszal, ahol volt az első szállásom. Hozzáteszem, délután 4 óra volt, tehát 40 fok, bőröndök, szép cipő. Utána tudtam, hogy szép cipőben nem közlekedek, csak kényelmesbe. Nagyon érdekes, hogy amikor az ember szállást foglal, azt gondolja, hogy több szállásfoglaló oldal van, és egyébként nagyon könnyű őket használni, de hogy ilyenkor gyakorlatilag Franciaországban vagy Angliában lévő központokkal levelezik az ember. És én valahogy azt gondoltam, hogy már itt vagyok, a szállásadómmal beszélek telefonon, ami egyébként nagyon nehéz idegen nyelven beszélni telefonon, az a legnehezebb, mert ugye nincs metakommunikáció, és ott már gyakorlatilag könyörögtem, hogy jöjjenek, én kifizetem, itt vagyok, esküszöm, egy 5 percre vagyok a szállástól, de nem bírom megtalálni. És akkor mondta, hogy nem tud értem jönni, mert ő nem Olaszországban van, de még Firenzében sem, hanem Franciaországban. Ja, akkor valóban ne jöjjön értem.
Hogy tudod ezt így megoldani?
Hát fölmérgeltem magam, tehát az ember csodákra képes, és pont ezért jó az utazás, mert kihozza az emberből a probléma megoldást, és hogy nagyon sok mindenre vagyunk képesek, sokkal többre, mint gondolnánk. És fogtam magam, 40 fogom, mondom, sokkal jobb menni, mint állni a napon, és akkor átállítottam gyalogosra az okostelefont, egyébként az a legjobb barátunk az okostelefon utazáskor szerintem, és gyalog elmentem. És gyalog megtaláltam. Nagyon cuki olasz pasi várt, és nagyon sokan foglalkoznak szálláskiadással Firenzébe, úgyhogy végül is hát megtaláltam, de megvolt az első izgalom. De utána láttam, hogy ja, hát ezt túl lehet élni tulajdonképpen.
És ezzel az első szállásadóval jól sikerült kommunikálni? Tudtatok valamennyit beszélni? Ő tudott angolul?
Igen. Tehát ugye nyilván, aki szállás kiadással foglalkozik, azért az helyek közzel beszél angolul. Úgyhogy az működött már. És gyakorlatilag volt 2 napom, amíg készültem. Ez nagyon nagy élmény volt. Tehát én azt gondolom, hogy féltem attól, hogy egyedül utazok. De van egy nagyon kedves barátom, aki azt mondta, hogy figyelj Ági, az életünk legnagyobb helyzeteit mindig egyedül oldjuk meg, és abban mindig egyedül vagyunk, akár születés, akár halál, akár, szóval tényleg nagyon nehéz helyzeteket az ember végül is egyedül kell, hogy megoldjon az Úristen segítségével, és hidd, hogy élvezni fogod. Van annak valami varázsa, hogy tényleg azt csinálsz, amit akarsz, és én nekem ilyesmi nem volt, sosem mindig vagy családdal, vagy barátokkal utaztunk, és tényleg jó. Tehát az ember nem gondolná, de van annak varázsa, hogy arra megyek, amerre akarok, és nyilván ez azért érdekes, mert ez arra megyek, amerre akarok, tehát teljesen idegen helyen, én először csak 50 méterre mertem elmenni a metró állomástól, mert hogy biztosan visszataláljak. Akkor másnap már 200 méterre. Tehát, hogy vicces volt, mintha egy Ariadné fonallal. Tehát nagyon-nagyon figyeltem a házakat. Ugyan velem volt az okostelefon, de még nem tanultam meg, hogy bízzak benne. És azután ezért a harmadik, negyedik napon rájöttem, hogy hogy kell pontosan használni, hogy kell vele közlekedni, úgyhogy akkor már nem volt ilyen Ariadné fonala érzésem, hogy csak addig megyek, ameddig emlékszem a házakra, hogy néztek ki. Úgyhogy gyakorlatilag a kurzusképző központba hétfőn, ugye, amikor bementem, akkor már azért biztonságosan közlekedtem. Mindjárt beleszaladtam a következő rémálmaim egyikébe, hogy ugye pontosan érte az ember mindent. És ugye, hogy mikor kezdődik a hetem, és melyik kurzusra vagyok beiratkozva. Nagyon rugalmasak, nagyon kedvesek voltak. Egyébként az egész olasz bürokrácia szerintem fantasztikus rugalmas, nagyon célirányos, és hogy eltévesztették, és nekem most nem délelőtre kellett jönni, hanem délutára. De én szétvágott az ideg, mert azt hittem, hogy nem is jó héten vagyok. Tehát az egész repülőt nem jó foglaltam, stb. Teljesen megnyugodtam, amikor rájöttem, hogy csak annyi a baj, hogy most délelőtre jöttem be, nem délutára, és akkor gyorsan úgy döntöttem, hogy jó, én haza nem megyek ebbe a melegbe, egy jó fél órára laktam az iskolától, hanem bekéretőztem egy másik kurzusra is. Hát ha már itt vagyok, és borzasztó rugalmasak, nagyon kedvesek voltak, arról nem is beszélve, hogy a hölgy, aki a pult mögött ült, aki munkatársa volt az irodának, annak a hasán egy 3 hónapos kisgyerek volt felkötve. És a kisgyerek, ahogy az anyuka idegesen intézte a papírokat, nézett rám nagy barna szemekkel, hát most így haragudjál. Tüneményes volt.
Nem semmi élményekben volt részed, azt, hogy milyen volt a kurzus, amire pluszba beültél, és az, amire eredetileg mentél, azt most már a zene után hallgatják meg a hallgatóink, maradjanak velünk természetesen, folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Csányi Ágnessel, a rádiónak a főszerkesztőjével, illetve a Sziládi Gimnázium Informatika Gyermek és Ifjúságvédelmi Felelős Tanárával. Megérkeztél a kurzusra, ugye több helyszínen voltál, ezt már tudjuk, hogy több helyszínen laktál, odaértél a kurzusra, és mivel hogy nem akkor abban az időpontban volt a tiéd, hanem délután, ezért egy másikra is bekéreckedtél. Ez milyen kurzus volt, mit hallgattál meg ezen a délelőttön?
A kurzus témája konfliktuskezelés volt, ami egyébként nagyon jó téma, és érdekes is volt, de ami engem legjobban lenyűgözött, az a tanárnő személyisége. Nem szeretem ezt a szót, hogy tökéletes, de hogy a számomra legideálisabb tanár egy végtelenül inspiratív, agilis, borzasztóan kedves, megengedő, rugalmas, ugyanakkor annyira izgalmasan beszélt a témájáról, hogy nem lehetett nem odafigyelni. Én ilyet még nem tapasztaltam, hogy őszinte legyek. Tehát én egyébként azt is tudom, hogy ott abban a csapatban volt kb. 25 oktató, tehát pont kifogtam a legjobb hölgyet. Én pusztán a személyiségéből rengeteget tanultam. Tehát, hogy ennyire elfogadónak lenni minden hülyesége, hogy most behozta a kaját, vagy nem hozta be, hozott-e be kávét, vagy nem, engem is, jó, persze, üljek be, velük leszek délelőtt, utána meg megyek a saját, tehát, hogy nem problémázott semmin, ami nem lényeges. Viszont minden, ami a témához kötődő és lényeges dolog volt, arról olyan izgalmasan beszélt, és annyira bevont mindenkit, az jutott eszembe, hogy a tanulásnak olyannak kéne lennie, mint egy felkínált, gyönyörű, sokszínes tintának. És mi vagyunk az itatós papír. És bízni kell abban, nem kell senkit rákényszeríteni, vagy ütni, vágni, hogy mindenki a saját belső programjának megfelelő itatós papír, és hogyha ezt a sokszínes tintát felkínálják, akkor magától fel fogja szippantani azt a tudásmennyiséget, amire neki éppen akkor ott szüksége van. Tehát ő rám a személyiségével és a módszereivel hatott a legjobban, hogy bízni kell, hogy az embereket, ha nem bántjuk, segítjük, embernek nézzük, és bízunk bennük, akkor igenis tanulni fognak, mert a legtöbb ember szeret többet tudni, mint amit addig tudott. Szóval az csodás élmény volt.
Mennyi idős volt ez a tanár? Azért kíváncsi vagyok, hogy ekkora tapasztalat és ilyen rugalmassággal milyen korú tanárnő rendelkezhet.
Egyébként szerintem teljesen ideális korú volt, tehát körülbelül 30-35 év, ami azt jelenti, hogy szerintem legalább egy 10-15 éves tapasztalat volt benne, de nagyon-nagyon rugalmas és fiatal volt, tehát nagyon lendületes. De egyébként lehet 5 szatyorral jár, tehát rengeteg sok izgalmas segédanyagot is hozott, de szerintem a legjobb a személyisége volt ebben az egészben.
Lépjünk most tovább arra a kurzusra, amire te jelentkeztél. Annak az előadója milyen személyiség volt, és az első kurzusodról beszélj, hogy mi volt a téma?
Engem nagyon érdekel, és nagyon szeretek a diákokkal videófilmet készíteni, szerkeszteni. és azért is választottam ezt a témát, mert utóbbi időben az a program, amit addig használtunk, a hallgatók szerintem ismerik, akik informatikában dolgoznak, ez a bizonyos Movie Maker, ez már nem működik a mostani operációs rendszereken, és hát nagyon-nagyon szerettem volna helyette olyan eszközt kapni, amit meg is kaptam egyébként. Most nem mondom a program nevét, de lesz városi műhely, ahol konkrétan fogunk beszélgetni a programokról, akit pedig addig érdekel, keressen meg, és találtunk helyette másikat. Meg egyáltalán, tehát azért ő nem tanár volt, ezt lehetett érezni. Ő filmes volt, és fantasztikus élményeket mesélt. Tehát ő nem az a fajta anyáskodó igazi pedagógia alkat volt, viszont mivel mindig csapatban dolgozott, hiszen filmet nem lehet egyedül csinálni, nagyon jól együtt tartotta a csoportunkat. Tehát nem voltunk elkényeztetve, tehát egy csomó mindennek magunk kellett utána járni, mert ugye nem az az anyáskodó típus volt, viszont a csoport csinált filmet, tehát ketté osztott bennünket, és mindenkinek egy-egy forgatókönyvet meg kellett írni, föl kellett venni a jeleneteket, és abból filmet kellett szerkeszteni, tehát gyakorlatilag lejátszottuk, mintha egy forgatás történne, és nagyon jó volt, tehát rengeteg sok jó programot tanított nekünk. Volt egy napunk, amikor a városba kezdtük, tehát Firenze az egy élő ékszerdoboz, aki már járt ott, a reneszánsz központja, minden utca úgy néz ki, mintha filmben lenne, és minden harmadik épület múzeum, és nem túlzásként mondom, hanem tényleg így van. Szobrok, tel is tele szobrokkal, emlékművekkel, úgyhogy van egy nyitott szoborpark, tehát van fölötte tető, de amúgy nyitott, és fantasztikus szép szobrok, alkotások vannak, és az egyik óránk ott kezdődött. Mondta, hogy mindenki találjon oda, és akkor az volt a feladatunk, hogy fényképet kellett készíteni, azt mondta akár 50-et, de egyetlen egyet kell kiválasztani, ami szerintünk a legjobb. És be kellett mutatni, hogy miért az a legjobb. Tehát, hogy nagyon gyakorlatorientáltan tanított, és nagyon nagy élvezetes körülményeket talált ki nekünk, és amit például tőle a konkrét programokon, technikákon, technológiákon, látásmódon kívül megtanultam, így 50 évesen, az a csoportban dolgozásnak az egyik lélektana. Tehát 5-en voltunk egy filmes stáb, úgymond, és mindenkinek volt saját szerepköre. Én voltam az operatőr. Volt rendező, aki a főnök volt, ugye, meg volt, mit tudom én, forgatókönyvíró, stb. És akkor az egyik nap a rendező, az ilyen nagyon okos spanyol fickó volt, vezér alkat, mindent jobban tudott mindenkinél, ami nem baj egyébként, csak azért csoportban nem olyan egyszerű így együtt dolgozni egy ilyen okos tojással, és beleszólt folyamatosan abba, amit én nekem kellett volna csinálni, és akkor én egy idő múlva gyakorlom úgyis az elengedést, hogy jó, hát akkor legyen úgy, ahogy ő akarja, meg akkor csinálja meg, nem volt hosszú a munka, és akkor úgy szépen elkezdett ő filmeket fölvenni, és akkor egyszer csak pedig nem szólt bele semmibe addig ez a kis alacsony mexikói cuki fickó, azt mondta, hogy most állj. És akkor megrémültünk, hogy mi van, és mondta, hogy nem. Tehát a vezetőnek nagyon fontos, hogy az a feladata, ha kiosztotta a szerepeket, akkor elmondhatja, hogy mit szeretne, de soha nem veszi át a feladatot. Nem szabad. Az operatőrnek a felelőssége, hogy ő készítse. Megmondhatja, konzultálhatnak róla, de nem szabad egymás feladatát átvenni. És ez már csak az is volt nagyon érdekes, mert tényleg rosszul esett. Tehát így 50 éves az ember már nem sértődik meg semmin, és nem is sértődte meg, de mégis rossz érzés volt bennem, hogy ez fontos, tehát ha az ember kap valami feladatot egy csoportban, egy közösségben, ami az övé, azt nem szabad elvenni. Tehát abba bízni kell, hogy vagy így, vagy úgy meg fogja csinálni, és ezt én soha nem éltem át így belülről. Úgyhogy azóta erre nagyon figyelek, hogyha valakinek feladatot adok, akkor abba bízzam, elmondhatom az én agyamentségeimet, hogy mit akarok, de nem veszem át tőle a feladatot, és ez fontos.
Remélem, hogy a hallgatók is tudják majd ezt beépíteni akár az életükbe, vagy így figyelnek tovább, hogyha feladatot végeznek. Köszönjük szépen a beszámolót, természetesen folytatjuk tovább, én még nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen csapattal dolgoztál együtt. A zene után megtudhatják.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Csányi Ágnessel, és itt egy csomó mindent tudunk már arról, hogy filmet hogyan kell készíteni, és a csapatban milyen feladatokat kell végezni, és hogy a feladat átvételét nem kell megtenni. Ez szerintem egy hihetetlen jó tapasztalat, és jó is beépíteni az életbe. Viszont azt még nem tudjuk, hogy milyen csapattal dolgoztál, Ági, milyen nemzetiségű tanárok, kollégák gyűltek össze.
A két csoportban különböző volt, de az összetétel hasonló volt. Tehát lengyel, cseh, ez volt a keleti régió, német, spanyol, portugál volt, akikkel én találkoztam az én csoportjaimban. Más csoportokban más nemzetiségek is voltak. Ahova belecsöppentem véletlenül, ott volt amerikai, kanadai, én ezekkel dolgoztam együtt, és nagyon sok lengyel volt, ez meglepett engem egyébként, tehát Lengyelországban nagyon rácsobbantak erre az Erasmus Plus pályázati rendszerre, és szerintem ott nagyon-nagyon tudatosan választják a pedagógusok egyrészt tanulni, másrészt kirándulni ezeket az alkalmakat.
Milyen volt velük együtt dolgozni? Volt időtök beszélgetni, hogy milyen tapasztalataik vannak?
Valamennyi volt, én egy kicsit ezt hiányoltam egyébként, pont azért, mert délelőtt és délután is voltak csoportok, ezért nem volt közös szabadidő ilyen értelemben. Tehát ugye ezt akkor lehetett volna megtenni, ha mondjuk délután 2-3-kor végez mindenki, és akkor ott van egy nagy luft. Hát ehhez képest ilyen nem volt. Tehát viszonylag rövidek, egy olyan negyed óra, fél órák, meg hát a közös munka volt, amikor össze tudtunk hangolódni, meg beszélgettünk. A második héten ott többet beszélgettünk egymással és az országainkról, magunkról.
Térjünk is akkor erre a második hétre át. Itt milyen továbbképzést választottál, milyen kurzuson vettél részt?
Különféle informatikai alkalmazások osztálytermi környezetben, tehát hasznos appok, programok, honlapkészítés, videóképes lapkészítés, például azt már használtam is a kutatók éjszakáján, ez egy nagyon cuki kis program. Összeszámoltam, kb. 20 alkalmazást tanultam, ennek még töredékét, talán 6-8-at bírtam csak kipróbálni, és egy részét már használom is. Ott mindent kipróbáltunk, tehát nagyon-nagyon ügyes volt az oktatónk, profi volt, tehát, hogy mindent úgy tanultunk, hogy azonnal ki is próbáltunk, de olyan sűrűn és olyan sokat tanultunk, hogy egyszerűen nem volt még idő mindegyiket igazából áttekinteni. Viszont ott nagyon sokat beszélgettünk egymás országairól, tehát a spanyol oktatásról, a német oktatásról, a lengyel helyzetről, a cseh helyzetről, a magyar oktatásról, a pedagógusok helyzetéről, és számomra nagy meglepetés volt, hogy mennyi hasonlóság és mennyi különbség van.
Mi az, ami igazán megmaradt benned ezek közül, a beszámolók közül?
Abszolút érzékelhető volt az okostelefon használat. Furcsa, hogy Németországtól elkezdve spanyol mindenkinek ugyanaz a problémája, tehát ez a generációnak olyan hirtelen akadt a kezébe, ez a nagyon okos eszköz, egy mini számítógép van a gyerekeink kezébe, ha a szülő nem elég karakán, akkor már harmadik osztályos korba vagy negyedikbe. Nagyon komoly problémákat vett fel az oktatásban, és egyébként most így utólag figyelve a sajtót, ott a spanyol tanár rögtön el is mondta, hogy náluk az iskolában nem lehet bevinni. Nem, hogy ki kell kapcsolni, vagy órán ki kell kapcsolni, nem lehet bevinni az okostelefont, tabletet igen, hogy ott dolgozzanak órán, vagy játszanak, vagy használják az oktatásban, de telefont nem. És most azóta néztem, hogy a franciák hasonló választ adtak, tehát egész egyszerűen kiebrudalták az okostelefont az iskolákból, mert nem tudják megoldani, hogy a gyerekek egymással beszélgessenek, mert egyszerűen sokkal izgalmasabb és erősebb inger a telefon, na lévő játék, vagy bármi. A németek ezt csinálták, az angolok, tehát hogy most nagyon-nagyon sok liberálisnak mondott ország bizony az iskolákból kirakta a telefont, mert nem tud konkurenciát teremteni, és nem, hogy órán nem figyelnek, a gyerekek egymással nem beszélgetnek. Tehát ez nagyon közös probléma volt. Ami nagyon nagy különbség volt, az hát csúnya ilyet mondani, anyagiakról beszélni, de az a pedagógusoknak a bére. Tehát engem nagyon meglepett, hogy a 27 éves spanyol fiatalember arányaiban nagyon-nagyon jól keres, és hát ugye németekről nem is beszélve, tehát elképesztő nagy fizetésbeli különbségek voltak, és hát azóta néztem is, hogy Magyarországon a pedagógus bérek a szellemi foglalkozásúak között a legalacsonyabbak, tehát hogyha valaki már egyetemet végez, azon belül a pedagógusok fizetése messze a legalacsonyabb, és hát európai viszonylatban pedig azt hiszem a harmadik helyen állunk alulról. Tehát talán a szlovákoknak, meg most nem jut eszembe, melyik országban vannak még alacsonyabb pedagógus bérek, ami nem önmagában baj, mert hogy kevés pénzből is lehet boldognak lenni, csak valahogy ez mégis egy picit értékeli, vagy minősíti, hogy egy ország mennyire becsüli mondjuk egy adott réteget, aki neki munkát végez, és nekem ez egy kicsit azért fáj, megmondom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy ezt már mindenki tudja és látja, hogy nagyon nehéz munka, hiszen a mai fiatalok sokkal nehezebben varázsolhatók el, tehát nehéz szerintem ma. A szünetek azok nagyon jók, de amikor meló van, az nagyon nehéz, és ezt látják az emberek, tehát én azt gondolom, hogy ez valahogy úgy nem méltó, vagy én nagyon remélem, hogy ebbe lesz előrelépés.
Hát mi is bízunk bennem, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat és az élményeket. Természetesen beszélgetünk még egy kicsit, hiszen kíváncsiak vagyunk, hogy mi mindent láttál Firenzében, ezt már csak a zene után, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Olaszországról, azon belül Firenzéről és természetesen az Erasmus Plus programról beszélgetünk Csányi Ágnessel. Ági, nagyon sok mindent elmeséltél, és szerintem rengeteg olyan dolgot tanulhattál ezekkel a kurzusokkal, amivel biztos vagyok benne, hogy a munkádat tudod majd segíteni. Na de hát a munka mellett mindig jó egy kis városnézés, hiszen gyönyörű helyen voltál. Mire volt időd? Ugye azt mondtad, plusz-plusz napjaid voltak a repülőút miatt. Mire volt időd? Mit szerettél volna megnézni, és mit tetszett talán a legjobban?
Rengeteg mindent láttam, nagyon sok helyre el tudtam menni, de nekem ez nagyon jó volt így, hogy a kurzus mellett tudtam kirándulni, mert én szerintem én untam volna. Tehát én nem vagyok az a jó turista, aki képes egy-két hétig lekötni magát, mert én már unom. Tehát, hogy nekem egy kicsit egyformák egy idő múlva a múzeumok. Így viszont tök jó volt, mert délelőtt izgalmasakat tanultunk. Délután viszonylag sok szabad időnk volt, tehát ha nem lett volna plusz két nap előtte utána a repülőút kényszerűsége miatt, akkor is nagyon sok időnk lett volna, hát két hét azért nagyon hosszú idő. Tehát ez tök jó dolog, hogy ingyen és bérmentve gyakorlatilag egy csodálatos vár. És én nagyon szeretem a művészeteket, különösen a festő és szobrász művészeket. Michelangelo-ról rengeteg könyvet olvastam már kamaszlány koromban, úgyhogy minden napra egy vagy két programot tűztem ki, és ez így nagyon jó is volt, mert ez nem kellett rohanni, volt rá idő, nem az, hogy egy nap 15 dolgot megnézek, és annyira fáradt vagyok, hogy már csak kipipálom a noteszbe, hogy elmondhassam, hogy ott voltam, hanem tényleg volt rá idő fel is készülni, meg utána fel is dolgozni az élményt. Ami a legjobban tetszett, az elsősorban a Michelangelónak a Dávid szobra volt. És azt élőben látni, nagyon szép helyen van az igazi Dávid szobor felállítva. Azért mondom, hogy igazi, mert van egy teljesen hasonlás, ahol régen állt, és először meg voltam ütközve, hogy ez az, de hát ahhoz képest nem voltak ott sokan, aztán rájöttem, hogy ez nem az igazi Dávid szobor, és egyébként lehetett érezni a különbséget. Tehát soha nem tudom megmondani azt, hogy egy igazi műalkotás mitől más, mint egy hasonlás, de más. Tehát van kisugárzása az igazinak, és csodás volt.
Milyen környezetben volt? Azt mondtad, hogy fantasztikus helyen volt.
Igen, abban a múzeumban, most nem jut eszembe a pontos neve, sok-sok szobor volt, de abszolút látszott, hogy az egész épület egy gyönyörű üvegablak kupolájú rész alatt volt a Dávid szobor, tehát megfelelő módon nagy helye volt, és a megvilágítás csodálatos volt, hiszen természetes fényt kapott fölülről az üvegkupolából, és hát ez a fehér márvány teljesen körbejárható volt a szobor. Ez nem mindegyik műalkotásra mondható el. Tehát nagyon sok drága műalkotást olyan helyre raknak, hogy védett legyen, hogy igazából az ember nem látja pontosan, tehát jobb a képen megnézni a könyvbe. Itt nagyon jó körbejárható volt, tehát szinte test közelből lehetett látni ezt a csodát. A másik az Európának az egyik legnagyobb festmény és képtár, az Uffizi képtár. Hát ott meg elképesztő mennyiségű Rembrandt, Michelangelo, Tiziano, Botticelli, én nem is tudom felsorolni. De nagyon tudatosan mentem, mert mondták, hogy ott el lehet fáradni. Tehát egy ilyen helyre úgy kell menni, hogy az ember tudja, hogy mit szeretne megnézni, és a többivel nem tölt el sok időt. Mert elfárad, mint amikor illatokat szagolgatunk sokat. És én tudtam, hogy körülbelül mit akarok megnézni, és akkor ott töltöttem el sok időt. És így csodás volt.
Itt miközben mentél az egyik helyről a másikra, milyen élményeid voltak? Hogy tetszett neked Firenze, mint maga a város?
Nagyon praktikus egy város. Tehát, hogy hosszan tiprottam azon, miért ilyen keskenyek az utcák, és lenyűgözőek voltak a buszsofőrök, tehát a Vidán Parkban nem okoz akkora élményt a Dodge-em, mint ott a busz. Én néha visítottam volna, hogy lehet ekkora sebességgel ilyen szűk utcába belemenni, de hát látva, hogy mindenki tök nyugodt mellettem a buszon, hát mondom, csak nem megyünk neki a falnak, és nem mentünk neki a falnak. És akkor a barátnő mondta félúton, hogy figyelj, hát azért szűkek az utcák, és minden épület nagyrészt ilyen 3-4 emeletes, hogy a napfény ne süssön be. Ugyanis 35-40 fok volt, annyira forróság van a napon, és sajnos Firenzében nincs fa, nincs tenger a közelbe, tehát gyakorlatilag épület, és azért vannak ilyen közel építve az épületek, hogy akár balról, akár jobbról mindig árnyék van. És ez tényleg így van. Egyébként Firenze csodálatos volt, de szerintem azt érzi az ember, hogy megerőszakolták a turisták. Tehát olyan mennyiségű ember van, hogy mint amikor egy, nem is tudom. Tehát, hogy ez szerintem kétszerese annak, amit egészségesen el tud viselni egy város. Nagyon igyekeztek, de reggelre nem tudtak minden szemetet eltakarítani. Ami meglepetés, aki Firenzébe megy, a dóm, a katedrális, a kívülről fantasztikus, tehát az ember lélegzet elállító ott áll, és nem hiszi el, hogy itt van a szem előtt ez a fantasztikus épület. Tehát csoda kívülről. És körülbelül, hát én nem hazudok, 3000 ember áll sorba, mert ingyen is meg lehet nézni. Tehát az a sor, ami ott áll mindig körülötte, az 6 óra hosszás sor a 35 fokba. Aztán nagyon hajnalban korán oda kell állni, akkor bejut az ember mondjuk egy 3/4-1 óra várakozás után, és bementem belülre, és nem hittem el. Szerintem belülről, nem azt mondom, hogy csúnya, mert nem lehet csúnya, de hogy egy tök egyszerű templom szebb belülről, mint a dóm belülről. Nem is sok festmény van benne. Ezt csak azért mondom, hogyha valaki oda jut, akkor szerintem nem érdemes végigvárni a 5-6 óra hosszát. Kirándulni is vittek bennünket, nagyon jól szervezett volt egyébként az egész kurzus, tehát volt egy egész napos kirándulás benne a képzésünkben, Siennába, az gyönyörű. Tehát ott a dómot meg kell nézni belülről, mert az meg, akkor már nem is akartunk bemenni, mert ugye hát dóm kívülről szép, belülről felejt, nem annyira különleges, mint a többi gyönyörű szép épület, de aztán volt időnk, na menjünk, hát ott meg leesett az állunk. Tehát ott meg egy négyzetméteres terület nem volt, ami nem fantasztikusan gyönyörű volt.
Szóval érdemes tudatosan választani, hogyha valaki Firenzébe megy, hogy mit nézem meg. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük az élményeidet, Ág, és akkor hát azt kívánom, hogy jól tud beépíteni mindezt a pedagógiai munkádba, és természetesen, hogyha lesz lehetőség, akkor biztos vagyok benne, hogy legközelebb is fogsz választani ilyen képzést vagy kurzust. Még egyszer köszönjük szépen az élményeidet.
Köszönöm, és a hallgatókat várom sok szeretettel, mert tervezünk városi pedagógiai műhelyt, ahova természetesen nem csak pedagógusok jöhetnek, ugyanis a szakmai képzés mellett, ahogy jól megkérdezgette, tehát maga az utazás szervezés során, illetve ugye itt említettem, hogy nekem ellopták a tárcámat utolsó hazautazás előtti napon, annyi tapasztalatot szereztünk, és én annyi okos alkalmazást, hasznos dolgot tanultam, amit én szerintem ma nagyon-nagyon hasznosra tudnak az emberek, úgyhogy én ezekről remélem, hogy lesz mód is alkalom majd mesélni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel majd erre a közös városi alkalomra, tájékoztatóra.
Köszönjük szépen, bizonyára nagyon sokan el fognak menni, természetesen hírt adunk, hogy mikor és hol lehet majd ezt megnézni. Köszönjük a figyelmet, kedves hallgatóink!